Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, aki nem tette volna esetleg még meg, attól kérjük, hogy a telefonunkat némítsuk le, vagy kapcsoljuk ki az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket gyülekezeti alkalmainkra nyári időszakunkban. Kedden 6:30 kezdettel tartunk bibliaórát, tehát kedden este 6:30 kezdettel tartunk bibliaórát, majd jövő vasárnap a szokott rendünk szerint lesz Isten tiszteletünk, és vele párhuzamosan, mint ahogy most is, gyermek Isten tiszteletet tartunk. Ahogyan kértük a testvérektől az elmúlt héten, a novai gyülekezeti csendes hetünkre a jelentkezés a mai nappal lezárul, úgyhogy akik még függőbe voltak, ha nem erősítették meg, akkor azt kérem, hogy az Isten tisztelet után mindenféleképpen erősítsék meg, vagy döntésükről értesítsék Korompai Gábor presbiter testvérünket, vagy Áj Márta testvérünket, akik a hétnek a szervezői. Hálásan megköszönjük az elmúlt heti adományokat, amelyel a testvérek gyülekezeti életünket támogatták. Szomorúan osztozunk-e mai vasárnapon Kovács Mária 76 esztendőt élt testvérünk, itt maradt szeretteinek gyászában, akik ezen a mai napon eljöttek ide közénk a gyülekezetünkbe. Gyászolják testvérünket 3 fia, 2 menye, 2 unokája, egy élő és egy elhunyt testvérének családtagjai, mindazok, akik szerették és ismerték őt a Jós utca 14-ben. Legyen az ő emlékezete áldott közöttünk és családja körében is. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őriző pásztora. Testvérek, énekléssel folytassuk együttlétünket, Isten tiszteletünket, a 166. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek énekeljük mind a 4 versét. A 166. dicséretünkkel fohászkodunk tehát, Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Fiúnak és Szentlélek. összel háromságnak.
Kedves testvérek, hallgassuk most figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 27. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Batonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa ma közöttünk. Ezek a kérdések a keresztség sákramentumának magyarázatát adják számunkra.
Tehát maga a keresztség vízzel való külső megmosás elmossa a bűnünket? Nem. Mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg bennünket minden bűnünktől. Miért nevezi hát a Szentlélek a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának? Isten nem nagy ok nélkül szól eképpen, ugyanis nem csak arra akar ezzel tanítani minket, hogy mint a test tisztátalanságát a víz, úgy a mi bűneinket a Krisztus vére és lelke mossa el, hanem mi több, ezáltal az isteni zálog és jegy által bizonyosokká is akar tenni afelől, hogy bűneinktől lelkiképpen ugyanolyan bizonyosan megtisztulunk, amilyen bizonyosan megmosattunk a látható vízzel. Meg kell lekeresztelni a kisdedeket is. Meg, mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek, és mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való váltságot és hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek, ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által, a keresztény anyaszent egyházba őket is be kell avatni, és a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni, amint ezt az ószövetségben a körülmetélés által történt, melynek helyében Krisztus az új szövetségben a keresztséget szerzette.
Gyertek testvérek, helyünkről fennállva imádságban kérjük Isten áldását alkalmunkra. Urunk, Te teremtetted e világot, benne a mi életünket, és kijelentésed szerint életidőnk is kezedben van. Köszönjük Neked, hogy a mai napig elsegítettél bennünket, és köszönjük, hogy alkalmat adtál és adsz nekünk arra, hogy előtted megállva elcsendesedjünk, és tereád az életnek urára, mindenek bírójára figyeljünk. Légy segítségül nekünk, hogy a mai itt létünk se legyen egykor majd ítéletünkre, hanem mindaz, amiről te beszélsz velünk, hadd váljon életté bennünk és általunk is. Énekszóban kértük már tőled azt, hogy szent lelked által eleveníts meg a te igédet és a mi szívünket, és most ezt kérjük imádságunk szavával is. Mi, akik bűneinkben halottak vagyunk, azért fohászkodunk, hogy támasszál bennünket új életre kegyelmesen. Olyan sokféle dologból jövünk és esünk ide a te lábaidhoz. Kérünk, beszélj hozzánk, és mondd magadra a lényegre a mi figyelmünket. Különösen is kérünk téged ma gyászoló testvéreinkért, emlékezzél meg őróluk, és engedd, hogy ők is hozzád kerülhessenek közelebb. Köszönjük, hogy képes vagy bennünket megvigasztalni, megerősíteni, tanácsolni, afelől, hogy amikor elvesztjük szeretteinket, hogyan és mi módon éljünk tovább. És köszönjük, hogy te vagy az, aki elvezetsz bennünket az örök életre is. Engedd, hogy velünk együtt ők is így érthessék meg azt, hogy mire is van igazán szükségük, és mire is van mindannyiunknak igazán szükségünk. Úrunk, segíts meg bennünket, hogy a magunk igazságáról le tudjunk mondani, és készek legyünk arra, hogy neked adjunk igazat. Így vezessél bennünket igazságodban, e mostani órában is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és figyeljünk Isten igéjére, amely most valóban Máté evangéliumából szól hozzánk. Elnézést kérek, az elmúlt héten rosszul jelentettem be az igét, amit olvasok. Múlt héten is Mátét mondtam, és akik keresték, jelezték nekem, hogy ott nem az van a Bibliában, nem tévesztettek össze semmit. Én mondtam rosszul, Lukács evangéliumából volt a múlt héten az ige, a számok jók voltak, csak az evangéliumot nem jól mondtam be. De most valóban Máté evangéliumából szól hozzánk Isten igéje, méghozzá Máté evangéliumának az 5. fejezetéből, a 14. verstől a 16. versig terjedő szakaszból. Tehát Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 14. verstől a 16. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva, az Úr Jézus Krisztus szavai ezek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy időről időre, minden korszakban föl kell tennie minden hívő embernek azt a kérdést önmaga felé, akár a gyülekezet felé, hogy mi a keresztény hit jelentősége ebben a világban, abban a világkorszakban, amiben élünk. Mit adunk, és mit adhatunk mi keresztjének a világnak? Azért kell ezt a kérdést újra meg újra feltenni, és azért kell ma nekünk is ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, mert noha a világon igen nagy erők munkálkodnak azon, hogy a világ sorsa jobb legyen, mégis újra meg újra korszakról korszakra azzal szembesülünk, hogy ez a világ egyre nagyobb bajban van. A világ egyre nagyobb bajának nem csak az az oka, hogy gyártjuk a problémákat. Hogy olyan problémákat, amiket eddig nem ismertünk, mi magunk előidézünk, hanem a világ baja azért is aktuális és azért is egyre nagyobb, mert a világ nagyon sok problémával nem tud mit kezdeni. Magyarán nem találjuk meg a megoldásokat. A korszakok egymást követik a történelemben, de nagyon sok ügy az emberek világában lezáratlan marad. Nincs vége. Szokták mondani, hogy túllépünk bizonyos bajokon, és ezt olykor elhisszük, hogy ez azt jelenti, hogy meg is oldottuk azokat. De a túllépés az a világ esetében a legtöbbször nem azt jelenti, hogy megoldottunk bajokat, hanem azt, hogy az új bajokkal kezdünk foglalkozni a régiek helyett, amelyek ugyanúgy megoldatlanul ott tornyosulnak a mi hátunk mögött. És ezért azt kell látni, hogy a világ időről időre, korszakról korszakra egyre nagyobb bajban van. És ez nem túl felemelő, de valójában reális dolog, amit a bölcs ember komolyan vesz, és meghatározza a bölcs embernek a cselekvését, meg a gondolkozását, de ha szabad így mondanom, a bölcs ember álmait is. Mert a mi álmaink ebben a világban a legtöbbször abból indulnak ki, hogy a világ majd csak jobb lesz. A legtöbbször ebből indulnak ki az álmaink. Talán az elmúlt év végéig úgy érezhettük mi magyarok, hogy van is realitása annak, hogy egy kicsit talán jobb lesz. Mindenki tapasztalhatott ebből, vagy a társadalom nagy része valamit, hogy egy kicsit jobb. Aztán látjuk, hogy jön egy esemény, ami nem is a mi történelmünknek az eseménye, és az álmaink kezdenek porba hullani. Kezdenek megsemmisülni az álmaink. Nos, testvérek, fontos nekünk tudni, hogy mi a hitnek, a keresztény hitnek, a keresztény életnek a jelentősége ebben a világban. Mi az, amit mi adunk, és mi az, amit adhatunk ennek a világnak. Mert miközben a világ persze keresi a kiutat, ahogy mondtam, egyre jobban eltávolodik az igazi megoldásoktól, és egyre inkább csak a bajt növeli. Persze egy ilyen helyzetben bárki megkérdezheti, hogy én békás megyeri keresztjén, én budapesti hívő ember, vagy magyar hívő ember, ugyan mit tehetnék a világ sorsáért? Hát valóban úgy van, hogy én egyáltalán adhatok valamit? Tehetek én valami olyasmit ebbe a világba, ami bárkire is hatással lesz? Ami bárkinek is a sorsát javítja? Hát testvéreim, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, amit a mi hitünk szerzője, az Úr Jézus Krisztus tanított nekünk. Figyeljünk arra, hogy mit tanított Jézus az övéinek. A hegyi beszédben, abban a beszédben, amelyből felolvastam ezt a mostani részletet, Jézus így szól a tanítványaihoz: ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a világ világossága. Mintha Jézus azt mondaná, és nem mintha, hanem valójában ezt állítja Jézus, hogy ebben az elsötétedő világban ti, akik rám figyeltek, az én tanítványaim vagytok, ti vagytok a világosság. Jézus nem azt mondja, hogy ti egyek vagytok a sok világító fényforrás közül, hanem egyenesen azt mondja az övéinek, hogy ti vagytok ennek a világnak a világossága. Ebben a sötét világosságban ti ragyogtok, ti világítotok. Testvérek, mielőtt ezt félreértenénk, amit az Úr Jézus Krisztus mond, tisztázzuk, hogy Jézus ezzel nem méltatja az övéit. Itt nem arról van szó, hogy van valami, ami a napnál is világosabb, és Jézus ezért megdicséri az övéit. Hanem arról van szó, hogy Jézus felébreszti az ő tanítványaiban a felelősségtudatot. A felelősségtudatot. Ti vagytok ennek a sötét világnak a világossága. És én azt gondolom, ha Jézus egykor ezt mondta az ő tanítványainak, az ő követőinek, akkor mindazok, akik ma az Úr Jézus Krisztus követőinek vallják magukat, magukra kell, hogy vegyék az Úr Jézus Krisztus szavait. Nem mint méltatást, amit ő kihúzzuk magunkat, megsimogatjuk a vállunkat, és látjuk a glóriát a fejünk fölött, hanem úgy, hogy Jézus ma bennünk is ébreszteni akarja a felelősségtudatot. Ti vagytok a világ világossága. Ezért is fontos látnunk és tudnunk, hogy miként és mikor valósul ez meg, hogy az istenfélő emberek a világ világosságai. Segít ebben bennünket az egész Szentírás. János evangéliumának 8. fejezetében, a 12. versben olvassuk az Úr Jézus Krisztus szavait, aki ezt is mondta a tanítványainak: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Jézus tehát a világosságról kétféleképpen beszél, két kijelentést tesz, Egyfelől azt mondja, hogy én vagyok, másfelől meg azt mondja, hogy ti vagytok. Megkérdezhetnénk, hogy ez egyszerre lehet-e igaz, vagy a kettő közül melyik az igaz, vagy az igazabb. Jézus elárulja ezt nekünk, itt János 8.12-ben, hogy tulajdonképpen mind a kettő igaz, ő a világ világossága, és ti, azaz mi vagyunk a világ világossága, de ez úgy igaz, egyszerre ez a két dolog, hogy az egyik a másikból ered. Az ő világossága, Jézus világossága mindentől független. Nem mi adjuk Jézusnak a világosságot, hanem az önmagától van. János evangéliumának első fejezetében, amikor leírja az Úr Jézus Krisztus földre jövetelének történetét, a 9. versben ezt mondja, az ige, azaz az Úr Jézus Krisztus volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A Biblia azt mondja tehát, hogy nem mi méltattuk és méltatjuk Jézust arra, hogy azt mondjuk róla, ő az igazi világosság, hanem ő maga a világosság. Ez a világ egészen addig, amíg az Úr Jézus Krisztus meg nem jelent, sötétségben volt. Ő a világosságra eredője tehát. És mit mond János 8.12-ben az Úr Jézus? Azt mondja a tanítványainak, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Jézus azt mondja, hogy a ti világosságotok azáltal valósul meg, hogy követtek engem. Úgy is mondhatnánk, hogy a tanítványok világossága Jézus világosságának az átvétele, a tükrözése, a hordozása. A tanítványoknak nem saját fényük van, hanem először a fénybe kell kerülniük, méghozzá Jézusnak, a világ világosságának fényében, őtőle kell kapjanak világosságot. Magyarán ránk kell essen, meg kell világítson bennünket Jézus fénye, Jézus világossága, hogy aztán ezt tükrözhessük, és ezt hordozhassuk. Így válik igazzá az, hogy Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága, és egyszerre azt is mondja, ti vagytok a világ világossága. Az én világosságom önmagától való, nem tőletek. A ti világosságotoknak azonban az a kulcsa, hogy követnetek kell engem. A mai szakaszban, amelyet felolvastam, Jézus lámpásokhoz hasonlítja az övéit. Ez azt jelenti, hogy Jézus lángja kell, hogy lángra lobbantsa a mi nélküle sötét életünket. Testvérek, ez az egyik legfontosabb dolog, amit el kell fogadnunk, meg meg kell értenünk, és keresztény hitünknek egyik alapja is, hogy mi Isten és az Úr Jézus Krisztus nélkül sötétek vagyunk. Nincs világosságunk. Ezért van az, hogy mint vakok vezetjük a vakokat a sötétségben. Ezért nem jut a világ előbbre. Ezért van az, hogy a világ egyre nagyobb bajba kerül. Mert amikor a sötétségben egy vak vezet egy másik vakembert, abból jó nem szokott származni. Abból megoldások sohasem születnek. Noha nagyon kritikus, amit az Úr Jézus Krisztus állít, és valójában mindenre magyarázatot ad, ami ebben a világban bajként megjelenik, az emberek mégis kemény szívvel állnak és állunk ennek ellen. Különösképpen is az újkor, a modern kor embere, amelyik megköveteli magának azt, hogy én már felvilágosult vagyok. Hát én a világról mindennél többet tudok, mint az előző ember világ. Mi már mindennél mélyebbre mentünk a tudományba, nem mondja senki azt nekünk, gondolja a modern ember, hogy mi sötétek vagyunk. De tudjátok, Isten soha nem azért beszél nekünk a valóságról és az igazságról, hogy bennünket megszégyenítsen, fölöslegesen szapuljon, bántson, hanem azért beszél nekünk a tényekről, mert ez a gyógyulásunkhoz kivezető út első fázisa, hogy az ember megértse, hogy mi is tulajdonképpen az én bajom. És Isten azt mondja, hogy az a bajunk, hogy nélküle, amíg az ő világossága be nem ragyogja a mi életünket, mi sötétek vagyunk. Lehet, hogy jó emberek vagyunk, lehet, hogy kialakítottunk magunk között és magunk körül egy olyan kis mikrokozmoszt, amelyben mi jók vagyunk. Mi a sötétben nem rúgunk bele másokba. Mi nem lökjük el a másikat. Mi talán még segítünk is a másikon. A magunk kis mikrokozmoszában, a mi kis világunkban lehet, hogy az önértékelésünk alapján azt mondjuk, hogy én velem nincsen igazán baj. Talán meg tudod mutatni, hogy ott a lakásodban, a házadban kik azok, akik rosszabbak nálad. És azt mondod, hogy a magam kis világában én velem nincs akkora baj. Na azok igazán sötétek, mert jobbra szavaztak, mondja az egyik oldal. A másik azt mondja, azok a sötétek, mert balra szavaztak. Azt mondja a világ, az a sötét, aki háborút akar. A másik oldalról halljuk, az a sötét, aki békét akar. Testvérek, a magunk kis világában ki tudjuk alakítani önmagunkról azt a képet, hogy én jó helyen vagyok, jó helyen állok, jó vagyok. Hogy én vagyok a megvilágosodott. De az ige azt mondja, hogy amíg az Úr Jézus Krisztus által Isten világossága bele nem ragyog a szívünkbe, az életünkbe, addig mi valójában sötétségben vagyunk. És a mi képzelt világosságunk valójában sötétség. Ezt nem könnyű elfogadni, de valami olyasmit képzeljünk magunk elé, mint amikor elmegyünk az orvoshoz, és közli velünk, hogy betegek vagyunk, és mit szoktunk erre mondani? Hát azt, hogy mi ezt nem érezzük. És kételkedik is az ember, hogy vajon az orvos jól mondja, amit mond. Na, ilyenkor szoktunk átszaladni a másik orvoshoz. Na, én nem érzek semmit abból, hogy beteg vagyok. Ne mondja nekem azt, hogy én beteg vagyok. Hát amikor Isten igéje azt mondja nekünk, hogy sötétségben járunk, sötét a mi szívünk, akkor mi Istennel is hajlamosak vagyunk vitázni erről, mert azt gondoljuk, hogy hát ezt nem érzem. Én annál sokkal jobb vagyok, hogy azt mondja bárki is, még ha Isten mondja is, hogy az én szívemben sötétség van. De a Biblia azt mondja, hogy amíg ezt a tételt el nem fogadjuk, hogy tudnélik Jézus Krisztus nélkül sötétségben vagyunk, és ez a sötétség nem csak a külvilágot jelenti, hanem a szívünket is, addig nincsen gyógyulás, addig nincsen előrelépés. Jézus azt mondja a tanítványainak, akiket arra hívott, hogy kövessék őt, hogy ti vagytok a világ világossága. Ti ide sereglettetek körém, nekem adtátok a szíveteket, az értelmeteket. Jézust a tanítványai mesternek hívták, ami azt is jelenti, hogy tőle tanulunk. Ez azt jelentette akkor, hogy kidobjuk azokat a tudásokat, elképzeléseket a fejünkből, amiket eddig oda beépítettünk, és azt tesszük a helyére, azt engedjük a helyére, amit tőled hallunk. Azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha megbíztok bennem, ha hallgattok a szavamra, ha elengeditek azt, amivel ide hívtalak benneteket, de megragadjátok azt, amit én tanítok nektek, akkor ti vagytok a világ világossága. Testvérek, a világosodás az itt kezdődik. Hogy az Úr Jézus Krisztus megszólal ma is ebben a világban, az ő igéje által, az ember oda megy, találkozik ezzel, és elkezd ennek igazat adni. Az igazi megvilágosodás itt kezdődik, amikor az ember meghallgatja azt, amit Isten az ő igéje, az Úr Jézus Krisztus által kijelent, amikor az ember megalázza magát, és azt mondja, hogy amit eddig építettem bent, a rendszert, azt én kidobom, és elkezdek hallgatni a Mesterre. Azt kezdem magamévá tenni, amit ő tanít nekem. Amikor ez megtörténik, akkor válik igazzá az, hogy ti vagytok a világ világossága, mert az azt jelenti, hogy befogadtam az Úr Jézus Krisztus világosságát, és én befogadtam, ha eltölt engem ez a világosság, akkor tudom én ezt a világban valamilyen módon tükrözni és sugározni is. Ez azért fontos, mert tisztáznunk kell azt, hogy mire is kapjuk az Úr Jézus Krisztustól a világosságot. Jézus beszél erről, és nyilván azért beszél róla, mert sok ember nincs ezzel tisztába, aki szembesül Jézus Krisztussal, hogy én benne és általa mire nyerem és mire kapom a világosságot. Jézus azt mondja, nem arra, hogy a véka alá rejtsük. A véka alatt levő lámpás is világít ugyan, de csak önmagának. Csak önmagának. Az egy belső világosság. Abból nem profitál a környezet. Ha meggyújtok a sötétségben egy lámpást, és ezt letakarom egy vékával. Hát abból nem lesz senkinek haszna. Testvérek, ennek reális veszélye van, Jézus ezért beszél kiemelten erről, hogy tudnélik sokak számára a tőle kapott világosság csupán ennyi marad, egyfajta belső világosság. Jó nekem, elég nekem. Sokak számára egyfajta belső tudás és ismeret pusztán az, amit az Úr Jézus Krisztustól, Isten igéjétől kapnak és vesznek. Sokszor annyira belső ez a világosság, hogy a külsőn meg sem jelenik. Tehát, hogy érthető legyen, sok ember úgy vallja magát Jézusénak, sok ember úgy vallja magát világosnak, hogy ez egyáltalán nem látszik rajta. Mert ha a sötétben ráborítunk egy vékát a lámpásra, akkor onnantól kezdve senki nem tudja, hogy ott, abban a véka alatti térben van egy lámpás. Hát sokszor így van ez, hogy mondjuk ugyan, hogy Jézus által és Jézusért megvilágosítottunk, csak éppen nem látszik rajtunk semmi. Azt kell tudjuk, hogy az ilyen világosság egyre fakul és egyre gyengül, végül pedig ki is aludhat, elszunnyadhat. Mindannyian tanultunk fizikát, meg kísérleteztünk talán még általános iskolás korunkba, és tudjuk, hogy ha leborítunk egy ilyen égő lámpást, az előbb-utóbb ki fog aludni, mert elfogy a levegő, elfogy az oxigén a véka alatt. Testvérek, a magunknak megtartott világosság, Jézus, az nem célra vezető. Sem a magam, sem mások számára nem hoz gyümölcsöt, hogyha a világosság pusztán bennem marad. Pusztán az enyém marad. Ez sem engem, sem másokat nem vezet közelebb Jézushoz, nem vezet közelebb az igazsághoz, az üdvösséghez. Azt gondolom, hogy sok hívő ember megrekedésének, sok hívő ember pislákoló életének, és sok hívő kialvó hitének és reménységének az oka ez, hogy nem arra használjuk a világosságot, amelyet Jézusban, az igében kaptunk, mint amire azt kaptuk. Hogyan kell akkor ebben a világosságban élni? A 16. versben Jézus a figyelmeztetés után elárulja ezt, azt mondja, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Úgy ragyogjon, ez azt jelenti, hogy olyan módon. Olyan módon éljetek a világosságban, hogy az emberek a jó cselekedeteitek révén meglássák és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amikor mi protestánsok halljuk ezt a szót, hogy jó cselekedetek, akkor mindig egy kicsit berzenkedünk, mert eszünkbe jut a római katolikus tanítás a jó cselekedetekről, méghozzá az érdemszerző jó cselekedetekről. Azonban meg kell, hogy lássuk, testvérek, hogy Jézus Krisztus beszél a jó cselekedetekről. De nem úgy, hogy mi azok által jutnánk az üdvösséghez. Tehát nem azért kell a jót cselekedni, hogy majd kiérdemesüljünk azok által az örök életre. Jézus és a Biblia úgy beszél a jó cselekvésről, hogy annak van egy előzménye, és a jó cselekvény annak az előzménynek a következménye. Az előzmény az, hogy az ember megvilágosodik. Mert a meg nem világosodott ember nem képes jót cselekedni. Azért nem, mert a Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten a jó. És ha nem ismerjük Istent, akkor fogalmunk sincs arról, hogy mi a jó. A gazdag ifjú Máté 19:17 jónak mondja Jézus Krisztust, és Jézus erre azt mondja, senki sem jó, hanem csak egy, az Isten. Aki tehát követi Jézust, azaz vette a világosságot, az tudja és ismeri a jót, de nem elég, hogy tudja és ismeri a jót, hanem Jézus mire szólít föl, annak tennie is kell a jót. Így mondta, úgy ragyogjon a ti világosságotok, azon a módon ragyogjon a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Tehát, akik az Úr Jézus Krisztus követői vagyunk, nem azért tesszük a jót, hogy a jóért majd cserébe Istentől kapjunk valamit, hanem azért tesszük a jót, mert már Istentől kaptunk. Méghozzá a legjobbat kaptuk Istentől, az Úr Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, benne a kegyelmet. És ezért, mivel Isten ilyen jót tett velünk, mi is jót teszünk. Így nyer értelmet az a tétel, amit talán sokszor hallottunk már, hogy a keresztény élet hálából cselekvő élet. Isten megismertette magát velem, megvilágosított engem, és ezért én hálából jót teszek. Azonban szeretném fölhívni a testvérek figyelmét arra, hogy a keresztény élet nem jótékonykodó élet, hanem jót cselekvő élet. Jézus nem arra hívja föl az övéit, hogy jótékonykodjatok. Mi a különbség a jótékonykodás meg a jó cselekvés között? Maga Jézus mondja ezt el, a jó az nem lehet más, nem lehet kevesebb, mint Isten dicsőségét szolgáló. Ugye? Azt mondja itt Jézus, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, magyarán, hogy lássák kívülről is, hogy ti az enyéim vagytok, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Testvérek, az a jó, ami az Isten dicsőségét szolgáló. Az az igazi jó cselekvés. Tehát azt a jót kell tenni ebben a világban, amelyért az emberek végül Istent, ami atyánkat fogják dicsőíteni. És ezt maga az Úr Jézus Krisztus élte elénk. Mert amikor ő cselekedett, többször le van jegyezve az evangéliumban, hogy az őt figyelők dicsőítették a mennyei atyát. Mi is azt kell tegyük, akikkel így cselekedett. Mi velünk is tettek jót, de akikkel Isten mások által jót tett, ha azok jót tették velünk, akkor mi Isten dicsőítjük érte. Mi is ez a jó cselekedet, amit az Úr Jézus Krisztus tett, és amit megkövetel tőlünk. Testvérek, János evangéliumának első fejezetéből így olvastuk, hogy az ige jött el ebbe a világba. És ez azt jelenti, testvérek, hogy a világnak mindig arra van szüksége, ez a jó cselekvés a világban, hogy hirdetnünk kell az igét. Hirdetnünk kell az Úr Jézust méghozzá szavakkal és tettekkel is. Az ige tükrében mindig arra kell figyelnünk, hogy mi válik az emberek üdvére. Az a jó cselekedet, amely Isten felé vezeti a másik embert, amely által a másik ember Istenhez, a világ világosságához kerül egyre közelebb. Minden olyan cselekedetünk, amely ezt nem szolgálja, valójában csak jótékonykodás. Valljuk meg, testvérek, hogy ebben a világban a legtöbb keresztjén sajnos csak jótékonykodik. Jótékonykodik. Ez sokkal egyszerűbb, mint hirdetni az igét szavakkal és tettekkel. Azt kell azonban mondjam a testvéreknek, hogy Jézus azért tanít és azért beszél erről, mert minden időben kísértése és kihívása volt az ő tanítványainak ez. Vesszük a világosságot, elbújunk a véka alá, és jótékonykodunk. Nem mondjuk az igét, és amikor teszünk valamit, akkor sem tesszük világossá, hogy mindezt azért tesszük, mert Isten jót tett velünk. Volt, amikor Jézus Krisztus erről egészen nyíltan úgy beszélt, hogy az ő nevében kell a jót cselekedni. Na ez nem azt jelenti, hogy az ember minden cselekedete előtt kimondja Isten nevét, hanem azt kell a hívő embereknek világossá tenni, hogy ők az Úr Jézus Krisztus parancsának eleget téve teszik azt, amit tesznek. Így az, aki részesül a jó cselekedetünkből, értesülést vesz magáról az igéről. Arról az Istenről, aki egy önző világban képessé tud tenni embereket arra, hogy önzetlenek legyenek. Mitől lesz ilyen az ember? A világ azt gondolja, hogy ez neveltetés kérdése. Mégis nagyon érdekes, hogy ez a világ lemondott a nevelésről. Lemondott a nevelésről. Apák és édesanyák nem nevelik a gyermekeiket. De vágyunk arra, hogy jól nevelt gyermekeink legyenek. De jó neveltségből, testvérek, az ember nem lesz nem önző. Jól neveltségből az ember nem lesz önzetlen. Jól neveltségből csak annyit telik, hogy nyilvánosan megzabolázzuk magunkat. Abból csak erre telik, hogy képmutató módon a nyilvánosság előtt megzabolázzuk magunkat. Szokták mondani politikusok, hogy már, ők már nem lopnak annyit. Annyit. Igen, ilyenek vagyunk. Ez a jó nevelés idáig tud elvinni, maximum idáig tud elvinni. Az a szívet nem változtatja meg, az ember gondolkozását nem változtatja meg. A világosság, az Úr Jézus Krisztus világossága tud bennünket önzetlen emberekké tenni. Akik képesek arra, hogy az utolsót is odaadják. Ahogyan odaadta a sareptai özvegy Illésnek, az Isten emberének az utolsót. Az utolsó csepp olajat, és az utolsó kis liszt, kupacot, ami még ott volt. Csak az ilyen emberek, azok, akiket Isten lelke megvilágított, és ez érthetetlen is, hogy miért ilyen önzetlen, hogy odaadja az Isten emberének, de tiszta a dolog, mert Isten azt az utolsót, amit odaad az Isten emberének, megszaporítja, és miközben mindenki éhezik, ez az özvegyasszony étellel bír. Mert lemondott arról az utolsóról, az Isten embere számára. Testvérek, az az igazság, hogyha nincs ott az Isten dicsőségének a szemlélete az életünkbe, ha ez nem fontos az életünkbe, akkor csak jótékonykodunk. Igazán jót akkor tudunk tenni, amikor mi arra vágyunk, hogy általunk is Isten dicsőüljön meg. Hadd mondjam el, nem az egyedüli bizonyságtételem, sokunknak a bizonyságtétele lehet ez itt, különböző formában, hogy mi is kaptuk az ígét valakiktől. Kaptuk az ígét ige hirdetőktől, én szerencsés ember vagyok, mert az édesapám hirdette nekem az ígét annak idején, gyermekkoromtól kezdve, de kaptam másoktól is. Soha nem jut azonban eszembe, hogy az az ige, amely megvilágosított, amely által megmenekültem a halálból az életre, szóval soha nem jut az az eszembe, hogy ez az ige az apámé volt, vagy azoké, akiktől hallottam. Hanem Isten dicsőítem, ő érettük. Mert az ige az az Úr Jézus Krisztus. Ők is csak vették az igét, és úgy fény lett az ő világosságuk, hogy továbbadták ezt az igét, szavaikkal, tetteikkel, és így lettem én is hívő emberré, és így lesznek ma is emberek hívő emberekké. Mit mondtam? Az Úr Jézus Krisztus a felelősség tudatot ébreszti bennünk. Azt a felelősség tudatot, hogyha az ő világossága már a miénk, akkor felelősek vagyunk ebben a világban azért, hogy erről a világosságról bizonyságot tegyünk, ezt a világosságot hirdessük, és hogy minden időben Isten dicsőségére cselekedjünk jót. Hogy ne csak úgy ismerjenek meg bennünket, hogy ezek a humanisták, hanem úgy ismerjenek meg bennünket, mint az Úr Jézus Krisztus igaz tanítványait. Pál apostol a korintusbeliekhez írt első levelének 4. fejezetében, az első versben ezt írja, úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Pál, aki korának legműveltebb teológusa volt, nem azt mondja, megkövetelem, hogy engem, Pál apostolt mindenki tiszteljen, hogy előtte mindenki leboruljon, hanem azt mondja a többi hívő emberek nevében is, úgy tekintsenek ránk, mint Krisztus szolgáira, és az ő titkainak sáfáraira. Nem főnök vagyok, mondja az apostol, hanem szolga. Nem birtokos vagyok, hanem sáfár, akire valami rábízatott. Testvér, szolga vagy és sáfár, ha az Úr Jézus Krisztusé vagy, ha az ő világossága már átjárta a szívedet és lelkedet, akkor szolga és sáfár vagy, aki nem tarthatod ezt meg magadban, nem elégedhetsz meg azzal, hogy véka alá rejtőzöl, jó ez nekem, elég ez nekem, a többivel meg legyen valami, hanem azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ragyognia kell ennek a világosságnak, abban, hogy megszólalsz, abban, hogy azt teszed, ami a többi ember üdvösségét szolgálja. Ami azt szolgálja, hogy ők is közelebb kerüljenek Isten igéjéhez, az Úr Jézus Krisztushoz. Testvérek, az igazi hívő élet az nem elrejtett, eltakart élet, hanem nyilvános élet. Jézus erre hívott el bennünket. Adhatunk valamit ennek a világnak? Igen, adhatunk. Az életnek az igéjét, amely megváltoztatja a szívet. És az egyes szívek megváltoznak, valójában, igazán, meghalnak és újjászületnek, nos akkor kezdődhet valamiféle változás egy családban, egy országban, egy nép életében, akkor következhető a változás ebben a világban is. Van felelősségünk, méghozzá nagy felelősségünk van. A világ sötétsége világosságért kiált. A mai ige alapján hadd kérdezzem meg, hogy hol vagy, világítasz-e, vagy elbújtál, és magadban örvendezel, és közben sorvadsz, és semmivé leszel talán végül, vagy égsz és világítasz, mint a lámpás a lámpatartóban, ahol bevilágítja az egész házat. Hát adja Isten, hogy ilyenekké legyünk mindannyian. Amen. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesedünk imádkozni, énekeljük el a 423. dicséretünket. A 423. dicséretünk egészét énekeljük. Az első verse így kezdődik, akik bíznak az Úristenben.
Az Úristenben, e nem vesznek éltetőkben, megtartatnak kegyelemben. Az Istennek szent beszédében, kik maradnak szerzésében. Hitük által hitvességben. Ezek lésznek nagy erősségben, mint egy kőszál keménységben. Megtartatnak kegyelemben. Sokszor esnek kísértésekben, de ők nem vesznek ebben. Megmaradnak igaz hitben. Akik pedig hitetlenségben, élnek is nagy kevésségben. Mind elvesznek azok ebben. De a hívek nagy békességben, lésznek örök dicsőségben. Hitük által hitvességben.
Elfoglalva a helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy beszélsz nekünk arról, hogyha nem ismerünk téged, ha te nem ragyoghattál még be a mi szívünkbe, akkor mi sötétségben vagyunk, és ez mindjárt meg is magyarázza életünknek sokféle baját és problémáját. De köszönjük neked, hogy ma is szól a te ígéd, íme itt a te világosságod, amely előtt megnyílhat a mi szívünk, és segíts is meg bennünket abban, hogy beengedjünk téged a mi életünkbe és szívünkbe, hogy készek legyünk igazat adni te neked, nem csak meghallgatni téged, hanem elengedni mindazt, amit másként gondolunk, és megragadni azt, amit te mondasz nekünk, hiszen te vagy a világ világossága, te vagy az igazság, te vagy a valóság. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezt megtehessük mindannyian, akik még nem tették meg, és megtehessük újra mindannyian, akik már engedtünk te neked. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy ez a világosság hadd legyen láthatóvá rajtunk és általunk. Köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket mindarra, ami való és igaz. Szeretünk a tőled nyert világossággal magunkban maradni, és azzal magunknak élni. Köszönjük, hogy tanítasz most bennünket arra, hogy ennek a világnak szüksége van, arra a világosságra, amelyet te általunk sugárzol bele. Segíts ezért, hogy a te ígédnek hadd legyünk megélői, meghirdetői, szavainkkal és tetteinkkel bizonyságaid. Taníts bennünket, Úrunk, a te utaidra, és erősíts meg arra, hogy mindenkor tudjuk megcselekedni azt, ami igazán jó, ami mások üdvére való. Ebben segítsél tovább bennünket, személyes életünkben és gyülekezeti életünkben is egyaránt. Kérünk, hallgass most meg bennünket, amikor hozzád kiáltunk a magunk csendességében az elkövetkezendő percben. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival fohászkodjunk tovább eképpen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, heti zsoltárunk a 66. zsoltár, ennek a zsoltárnak énekeljük most a 4. és 8. versét, tehát a 66. zsoltárunk 4. és 8. versét. Áldjátok a mi Istenünket, e földön minden emberek.
Mi Istenünket, e földön minden ember. feleségéből, lábainkat meggyávolítá, oltalmazván elesistől. Gyertek, halljátok, hadd beszéljem, ti néktek Isten félőknek. Amiket Isten tett, én vélem, még egyesen tett lelkemnek. Meghallgatál-e?